Ez felelt meg a követeknek, így hát el kellett fogadni. A sokaság pedig már reggel óta várakozott. A derék kíváncsiak közül igen sokan nap felkelte óta a palota lépcsője előtt diderektek, sőt egyesek azt bizonygatták, hogy keresztbe feküdtek a főkapu előtt, és úgy töltötték az éjszakát, mert biztosak akartak lenni, hogy elsőknek jutnak be a terembe. Mint áradáskor a víz szintje, a percről percre sűrűbb tömeg is emelkedni kezdett a falak mentén, dagadni a pillérek körül. Aztán kicsordult a párkányzatra, a párkányzat díszítéseire, az ablakok könyöklőire, a falkiugrásokra, a szobrok kiszögeléseire. A bezárt, bebörtönzött, összesajtolt, megtaposott, fulladozó néptömeg zajgásába, már jóval a követek érkezésére kitűzött idő előtt, bántó, kelletlen mellékzörejeket vegyített a feszélyezettség, a türelmetlenség, az unalom, e szabados és hóbortos nép fegyelmezetlensége, a hosszú várakozás, fáradalma és az a sok perpatvar, amely egy-egy hegyes könyök vagy egy-egy szeges talpú cipő miatt tört ki, mint untalom. Az ember már más sem hallott, mint síránkozást és szitkokat, a flamandok, a polgármester, Bourbon bíboros, a palota felügyelője, Ausztriai Margit, a pálcás poroszlók, a hideg, a meleg, a rossz idő, a párizsi püspökök, a bolondok pápája, a pillérek, a szobrok, egyszer egy zárt ajtó, máskor meg egy nyitott ablak ellen. Mindez nagy mulatságára szolgált a tömegben szétszórt diákbandáknak és inasoknak, akik ezt az elégedetlenséget még a maguk kaján csipkelődéseivel is tetézték, és mondhatni, tűszúrásokkal fokozták az általános rossz hangulatot. Volt ott többek között néhány jókedvű gézengúz, aki beverte az ablaküveget, vakmerően a párkányra ült, és onnan irányította pillantását és a gúny fegyverét hol befelé, hol kifelé, hol a teremben, hol meg a téren szorongó tömegre. Gúnyosan majmoló mozdulataikról, kitörő nevetésükről, a terem túlsó felé levő társaikkal váltott csúfolódó megjegyzéseikről könnyen meg lehetett állapítani, hogy ezek az ifjú írástudók nem osztoznak a többi jelenlevő unalmában és fáradtságában, és igen jól értenek ahhoz, hogy abból, ami épp előttük van, olyan látványosságot hámozzanak ki a saját szórakoztatásukra, amely türelmet ad a további várakozáshoz. Lelkemre mondom, ez itt nem más, mint Johannes Frollo de Molendino, jeltott egyikük egy csinos, csúfondáros arcú szőke ördög fiókára, aki egy oszlopfő akántusz levelű díszítéseire lógaszkodott. Mondhatom, a Malom János név igen találó kegyelmedre, mert lába karja szakasztott úgy jár, mint a malom négyágú vitorlája, ha belekap a szél. Mióta van itt? Az ördög kegyelméből több, mint 4 órája, válaszolt Johannes Frollo. Remélem, ezt az időt javunkra számítják a purgatóriumban. Hallottam, amikor a palotabéli kápolna 7 órai nagymiséjén a szicíliai király 8 énekese az első verset intonálta. Szép kis énekesek, tódította a másik. Vékonyabb a hangjuk, mint a csúcsos süvegük. Ha a király mise alapítványt tett Szent János úr tiszteletére, előbb tudakozódhatott volna Szent János úrnál, vajon kedveli-e a provanszi kiejtésű latin zsoltár éneket. Csak azért tette, hogy a szicíliai király istenverte énekeseinek foglalkozást szerezzen, kiáltotta élesen egy öregasszony az ablak alatti tömegből. 1000 párizsi font egy miséért. No, de engedelmet kérek, méghozzá a párizsi vásárcsarnok tengeri hal árusításának bérbe adott adó bevételéből. Csét, vénasszony, szólt egy kövér és megfontolt személyiség, aki a halaskofa mellett állt és befogta az orrát. Igenis nagy szükség volt a mise alapítványra. Vajon azt szeretné inkább, hogy a király újra megnyavajásodjék? Derék beszéd, ször Zsille Kornu, udvari szörme kikészítő és szűcsmester, Le Cornu szó szerint szarvas szarvat viselő, kiáltott az oszlop fönn csimpaszkodó kisdiák. Valamennyi iskolás fiú kitörő nevetéssel fogadta a királyi bundák szegény szörme kikészítőjének és szűcsmesterének szerencsétlen nevét. Le Cornu, Gilles Le Cornu, hajtogatták egyesek. Cornutus et hirsutus, szarvas és bozontos, tette hozzá más valaki. Persze, hogy az, tódította a kis lurkó az oszlop fönn. Mi nevetni való van ezen? A tiszteletre méltó Gilles Le Cornu testvére Jean Le Cornu mesternek, a király udvarbírájának, és fia Machiel Le Cornu mesternek, a Vincennes-i főerdőmesternek. Mind a ketten, apa is, fia is, párizsi polgárok és házas emberek. A derültség megkétszereződött. A pocakos szörme kikészítő és szűcsmester nem felelt semmit, és azon igyekezett, hogy elrejtőzzék a mindenünnel rászegeződő tekintetek elől, de hasztalanul izzadt és fújtatott. Minden erőlködése csak arra volt jó, hogy széles gutaütésre hajló méregtől, haragtól bíborló arcát, mint valami éket a fába, egyre inkább beszorítsa szomszédainak válla közé. Végül valaki, épp olyan hájas, tömzsi és tiszteletreméltó férfi, mint ő maga, a védelmére kelt. Szégyen, gyalázat! Iskolás gyermekek merészkednek így beszélni egy polgárral. Az én időmben megveszőzték volna, aztán ugyanazon a veszőnyalában égették volna meg az ilyeneket. Az egész banda kiáltozásban tört ki. Ennyi, ki az, aki ilyen jól megmondta? Ha-ha, ki az a kuvik madár? De hiszen ez André Műsznyé mester, szólt az egyik diák. Megismerem, mert egyik a négy esküt egyetemi könyvkereskedőnek, felelte a másik. Ebben a butikban mindenből négy van, kiáltott a harmadik. Négy nemzetség, négy fakultás, négy ünnep, négy számtartó, négy választó, négy könyvkereskedő. Hát akkor négyszeres lárvát is kell csapni a tiszteletükre, mondta Jean Frollo. Müsznyé, felgyújtjuk a könyveidet. Müsznyé, megverjük az inasodat. Müsznyé, megbosszantjuk a feleségedet. A derékkövér odart kisasszony, aki olyan friss és jókedvű, mintha özvegy volna. Hogy vinne-e benneteket az ördög, dörmegte André Müsznyé mester. Hallgass, André mester, szólt Jean, aki még mindig az oszlop fönn lógott. Hallgass, hallgass, vagy a fejedre pottyanok. André mester felpillantott. Úgy tetszett, hogy egy pillanatig a pillér magasságát és a gazfickó súlyát becsülgeti, aztán fejben megszorozza ezt a súlyt a gyorsaság négyzetével, és nem szólt semmit. Jean győztesként maradt a csatatéren, diadalmasan folytatta. Megtenné, pedig egy főesperes testvére vagyok. Szép urak ezek a mi egyetemi embereink. Nem képesek megbecsülést szerezni a kiváltságainknak, még ilyen napon sem, mint ez a mai. Elvégre a városban májusfa van és örömtűz. A szitében misztérium, bolondok pápája és flamand követség, az egyetemen pedig semmi sincs. Szité tulajdonképpen a belső város, óváros Párizsban, a Szajna nagyobbik szigete. Itt áll a Notre Dame székesegyház és a törvénypalota is. Pedig a Maubert tér éppen elég nagy, szólt az egyik ifjú tudós, aki az ablakpárkányon szállásolta el magát. Le a rektorral, a választókkal és a számtartókkal, kiáltott Johannes. Nekünk is örömtüzet kellene gyújtanunk ma este a Gajár mezőn, folytatta a másik diák. Mégpedig André mester könyveiből. És az írnokok pulpitusaiból, mondta a szomszédja, és a fedelusok pálcáiból, és a dékánok köpőládáiból, és a számvevők szekrényeiből, és a választók teknőiből, és a rektor zsámolyaiból. Levele, kiáltotta ki Jean mély hangon. Le André mesterrel, le a pedellusokkal és az írnokokkal, le a teológusokkal,